Életvédőnapot szervezett a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális elnöksége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága november 23-án Szegeden, melynek keretében több érdekes és hasznos előadás is elhangzott az életvédelemről. A mai napon apró szentek ünnepén ezekből az előadásokból hallhatnak a kedves hallgatók. Következő műsorunkban Udvardiné Tóth Lilla biológus, kréton módszeroktató, a Kaposvári Szent Faustina Irgalmasság Háza munkatársa és Udvardi Márton állandó diakónus a Kaposvári Egyházmegye evangelizációs munkatársának előadását hallhatják, melynek címe Életvédelem az Egyházmegyében és a plébánián. Az előadást a Szeged-Csanádi Egyházmegye családközpontjának YouTube csatornájáról vettük át.
Arra gondoltam, hogy hát beszélnék nektek egy kicsit a pénzről, mert ez egy fontos dolog. A pénz az mindenhol nagyon fontos, és itt is fontosnak kell lennie. Hát találkozik egy katolikus pap, egy református lelkipásztor, illetve egy zsidó rabbi, és hát beszélgetnek róla, hogy mégis a persei pénzzel mit fognak kezdeni úgy a különböző istentiszteletek után, és hát először a katolikus pap mondja, hogy hát mi ezt úgy szoktuk igazából csinálni, hogy biztos legyen, nekünk is jusson meg a plébániának is. Hát rajzolunk a plébánia termébe egy nagy kört, földobjuk a persejpénzt, ami a körön belül van, az ugye istené meg a plébániáé, a többi meg osztozunk. Hát jön a református lelkész, mondja, hogy hát mi egy kicsi kört szoktunk rajzolni, földobjuk a pénzt, ami belül marad az istené, ami kívül azon meg osztozunk. És hát jön a zsidó rabbi, hát igazából mi próbálunk spórolni, tehát nem kell kör. Földobjuk a pénzt, ami fönnmarad, az istené, ami leesik, az a miénk, mert Isten elveszi, amire szüksége van.
Akkor, ha már mindenki felébredt, akkor egy rövid bemutatkozással szeretnénk kezdeni. Udvardi Marci és Lilla vagyunk Kaposváról. Marci állandó diakónus, püspökatyának a szertartója és evangelizációs munkatárs. Jó magam, kréton módszeroktatóként dolgozom, ezen kívül pedig a Szent Faustina Irgalmasság Házának a munkatársaként. 5 gyermeket kaptunk az Úrtól, akikből 4-et nevelünk. Egy gyermeket elveszítettünk egy spontán betélésben, bár néha az a megérzésem, hogy 5 gyermeket nevelek.
Abszolút így is van. Az, hogy én az 5. vagyok, vagy az első, ezt nem tudom, de ezt abszolút tudom osztani. Életvédelem, de életvédelemről beszélünk, de mi is az az életvédelem, hogy fér az el, hova tesszük, vagy hova sem, csak egy gondolat erről, tehát hogy mit is értünk életvédelem alatt. Isten terve szerint az élet tisztelete annak teljes hosszában, szeretetben mindenkinek megjár. És gyakorlatilag egy képet szeretnék hozni, amit Roska Péter atyától hallottam először, és nagyon-nagyon tetszett, hogy ha az életet egy madzakként próbáljuk ábrázolni, és megfogjuk a madzak két végét, bármelyik végét elkezdem rángatni, az egész madzagot érinteni fogja. Tehát nem tudom függetlenné tenni sem az elejét, sem a végét. Bármikor előfordulhat, hogy mi leszünk az egyetlen esély, az egyetlen segítési lehetőség azok számára, akik krízisbe kerülnek. És ilyenkor nagyon fontos, hogy tisztán és jól tudjunk segíteni. Hányan és hányan megfogalmazták a lelki gyakorlatokon, hogy ha csak egy valaki mondta volna, hogy ne tedd, akkor másképp döntött volna az abortusz esetén. És itt gyakorlatilag a Veronika tanúságtételében is elhangzott ez a mondat, és ez nekem nagyon megmaradt, hogy volt egy embere, aki megerősítette. És csak erre van igazán szükség, hogy legyen valaki abban a pillanatban, a krízisben, aki mellé tud állni, aki meg tudja erősíteni. Fontos az, hogy bármikor kerülhetünk mi is krízisbe. Ugyanilyen helyzetben, teljesen mindegy, hogy az élet elején, vagy az élet végén, vagy az életben bárhol. Mi is kerülhetünk krízisbe, és nagyon fontos, hogy olyankor tudjuk alkalmazni, tudjuk használni mindazt, amit megtanultunk. Sose felejtem el, mint püspöki szertartó, elég sokat utaztam Varga Laci püspökatyával, és hát ültem mellette a kocsiba, és így beszélgettünk, amikor életvédő referensek lettünk, hogy hát az életvédelem így, az életvédelem úgy, és föltette azt a kérdést, ugye akkor volt 14 éves a legnagyobb lányunk, hogyha most hazamennél arra, hogy azzal várna, hogy apa várandós vagyok, akkor mit is tennék? És ez borzasztóan elgondolkodtatott, hogy én hogy állok az életvédelemmel akkor, amikor én kerülök fókuszba, vagy én kerülök középpontba.
Azt is hallhattuk, Ilona itt nagyon szépen bemutatta konkrét mondatokkal is, hogy mennyire beszűkült tudatállapot jellemzi a krízis helyzetet. És nem egy fiataltól hallottuk, hogy igazából abban a megszűkült tudatállapotban nem sokat ér az előzetes tudás, amit esetleg elméletben megszerzett. És ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak egy elméleti tudás, átadás és bővítés legyen, hanem legyen meg a mindennapos gyakorlata annak az életigenlő hozzáállásnak, amivel jelen vagyunk. Mert hogyha ez egy rutinná válik a hétköznapokban, akkor saját magam is sokkal könnyebben mondom a krízis helyzetben, hogy látom, hogy melyik a helyes út.
Katolikusként, illetve keresztényként nagyon sokszor oda kerül a vallásos máz, amit Jézus egész egyszerűen csak úgy fogalmaz Máté evangéliumában, hogy fehérre meszelt sírok vagyunk. És valóban sok esetben velünk is előfordul, amikor mi kerülünk krízisbe, amikor mi kerülünk abba a helyzetbe. Mit is mondunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy a mi családunkban ez nem történhet meg?
Elég nagy téma, és nem szeretnénk részletesen kibontani, de az életvégi döntések is igen fontosak az életvédelem szempontjából. És itt nem csak azokra gondolok, hogy az idős hozzátartozó sorsáról hogy döntök, hanem hogy az én életemmel milyen döntéseket hozok meg, az én életemmel kapcsolatban. És akkor csak nyitva hagynék néhány kérdést, hogy vajon szeretetlensége az, hogy nem halok bele egy rászorulónak, akár hozzátartozómnak a folyamatos, hosszú évekig tartó minden erőt felülmúló gondozásába? Vagy tudok-e úgy helyes döntést hozni, hogy ez az emberi méltósággal is összhangban legyen? Fontosnak tartjuk, és ezt azt hiszem, hogy már többféle módon elhangzott délelőtt folyamán, hogy ne várjunk arra, hogy majd az egyház, majd a civil szervezetek, majd ez, majd az, hanem legyünk jelen mi magunk, én, mint Lilla, mi, mint házaspár, és minden élethelyzetben legyünk nyitottak arra, hogy lehet, hogy abban a pillanatban én leszek annak a krízisben levőnek az egyetlen embere. Sokszor nem ideálisak a körülmények, és azt mondjuk, hogy hát még nincs elég tudásom, most annyi egyéb dolgom van, mert a gyerekek, a munka, az egyéb teendők miatt, én most erre nem állok készen. Itt egy nagyon rövid személyes történetet szeretnék megosztani veletek, hogyha tegeződhetünk. Amikor elkezdtük tanulni a magzatvesztés gyászában küzdködőknek a lelki gyakorlatát, hogy nekik hogy segítsünk, Kovács Ferencnél és Traer Máriánál voltunk többször lelki gyakorlaton, hogy mi is ezt megtanulhassuk, akkor az egyik alkalommal egy, hát még szopós kisbabával érkeztem. És mivel a folyamatban benne voltunk, így vívottam, hogy elmerjünk-e menni, mert hogy a téma sajátosságából adódóan elég furcsa, hogy oda viszek egy kisbabát olyan emberek közé, akik azon küszködnek, hogy ők nem foghatják a kezükben a gyermeküket. És sokat imádkoztunk, küzdöttünk ezzel, de végül úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, és elvittük a kisfiunkat is. És nagyon érdekes megtapasztalás volt az, hogy volt egy olyan résztvevő, aki, ha nem az abortuszt választja, akkor még várandós lett volna abban az időszakban, amikor a lelki gyakorlat zajlott, és nagyon-nagyon sírt, napokig nagyon sírt, és az utolsó napokban annyira átformálta az Úr a szívét, hogy a mi kisfiunk gyakorlatilag terápiás babává vált számára, és sokszor elkérte, és megölelte, és fogta, és már nem az a fájdalom érződött rajta, hogy egy ilyet dobtam el magamtól, hanem tényleg gyógyító hatással tudott a kisfiunk jelen lenni.
Visszatérve arra, amivel a Lilla elkezdte, hogy ez nem a papok, nem a püspökök, nem az intézmények, nem a szervezetek feladata, hanem a miénk, hogy elkezdjünk az életvédelemmel foglalkozni. És ha azt gondoljuk, hogy nincs elég tudásunk hozzá, vagy nincs meg a birtokunkban az az eszköztár, amivel elindulhatunk, akkor elkezdhetjük az imádsággal. És higgyük el, hogy Isten csodálatosan működik, és az imának hatalmas ereje van.
Vele arra kértek fel minket, hogy egy kicsit mutassuk be, hogy az egyházmegyében, illetve a plébániákon mit tehetünk életvédelem szempontjából. Erről szeretnénk egy rövid áttekintést adni. Úgy csoportosítottuk a különböző eddigi tevékenységeinket, hogy mi kik voltak a célcsoportban, és ez szerint szeretnénk most egy rövid áttekintést adni a teljesség igénye nélkül. Az első célcsoport, hogy általánosságban az emberek, tehát olyan programokat hoztunk ide, ami nem kifejezetten egy adott speciális célcsoportnak szól, hanem bármilyen ember meghívható rá. Az élet útjáról hamarosan beszélünk részletesebben, aztán ilyen volt, nálunk volt a második országos életvédőnap, egy ehhez hasonló nap. Rendszeresen szervezünk lelki adoptálóknak találkozót, sátorral, életvédő sátorral, kiadványok, szórólapok terjesztésével megjelenünk különböző egyházmegyei napokon, családi napokon, rendezvényeken, illetve igyekszünk az egész egyházmegyében jelen lenni. Ami azt jelenti, hogy nem fizikálisan, de hogy tudni arról, hogy van egy telefonszám, amit föl lehet hívni, hogyha bármilyen kérdés van.
A következő gondolat, ez ugye a papok megszólítása volt, keressük az egyházmegyében az atyákkal a kapcsolatot. Személyesen próbáltuk őket megkeresni első körben, ez egy nagyon nagy lehetőség, azért, mert az, hogy én odaviszek egy programot egy településre, egy faluba, akikről fogalmam sincs, hogy mi az összetétel, mik az igények, ezzel túl sokat nem érek el. Viszont ha tudok az atyákkal egyeztetni, és látni azt, hogy ő neki mi fér bele abba a lelkipásztori gondolatsorba, amit arra az évre, vagy arra az időszakra tervezett, akkor ehhez hozzá lehet gyúrni azt a programot, amit én szeretnék odavinni, illetve amit vele együtt szeretnénk végrehajtani. Nagyon-nagyon fontos számunkra Varga László püspök atya támogatása ebben. Ő segített bennünket abban, hogy az esperes kerületi papi találkozókra, koronákra elmehettünk, és bemutathattuk a tevékenységeinket, és elmondhattuk, hogy pontosan mi is az, amivel foglalkozunk, és merre is haladunk. És igazából a hosszú távú célunk az nem az, hogy mi újabb és újabb és újabb programokat készítsünk, hanem sokkal inkább az, hogy egy életvédő hálózatot kialakítani az egyházmegyében, és ez is ugyanúgy működhet, mint egy madzag. Bármelyik végét megrángatom, akkor szép lassan eljut a hír a másik végéhez is a madzagnak, a kötélnek.
A közösségek megszólításának azért látjuk jelentőségét, mert a közösségnek nagyon nagy ereje van. Egyrészt megtartó ereje, másrészt pedig egymást lelkesítő és egymásban az erőt folyamatosan fenntartó ereje. Többet erről most nem beszélnék.
Fontos volt még a hitoktatóknak a megszólítása, illetve a hitoktatókkal való kapcsolatfelvétel. Ők azok elsősorban, akik találkoznak olyan szülőkkel, akik az egyházzal nem találkoznak, nem jönnek be. A gyerekeiket beíratják hittanra, mert muszáj, hogy meglegyen keresztelve, hogy első áldozó, hogy bérmálkozó legyen, de ennél többet nem szeretnénk az egyházból. Viszont a hitoktatók találkoznak ezekkel a szülőkkel. És a másik nagyon fontos a hitoktatókkal kapcsolatban, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a gyerekeknél az edukálást. Nem lehet elég korán bemutatni nekik, hogy az, amiben élünk, az nem természetes és nem normális.
Éppen emiatt tartjuk különemelten fontosnak a fiatalok megszólítását, ahogy a professzor úr is utalt rá, hogy a cikluskövetés de jó lenne, ha oktatnák iskolai szinten, egyetértek. Erre még nincs lehetőség, de van például a már korábban elhangzott 9 hónap egy tanévképzés, ami nagyon klassz, és nagyon-nagyon sokat tud adni, illetve mi például lehetőséget kapunk rendszeresen hittanórákra bemenni, lelki napokat tartani, sőt már arra is volt lehetőség, hogy a szívhangrendelet kapcsán kialakult egy osztályban egy ellentét, egy vita, és bemehettünk, és beszélhettünk ennek kapcsán a gyerekekkel, és bámulatos volt az átalakulás, ami a reggel még nagyon abortuszpárti és életellenes hozzáállástól eljutott a nap végére az életigenlő és elfogadó hozzáállásig. Talán felmerülhet a kérdés, hogy a gyermekre vágyok, hogyan is kerülnek ebbe a csoportba. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az életvédelem szempontjából hangsúlyozni azoknak a pároknak, akik évek óta várnak gyermekre, hogy mik azok a módszerek, amiket az egyház jó szívvel el tud fogadni, és esetleg mik azok az aspektusok és szempontok, ami miatt bizonyos módszereket nem tud támogatni. Ezen kívül, jó magam krétomódszer oktatóként, ugye rendszeresen találkozom azzal a fájdalommal és azzal a küszködéssel, amivel a nehezített várandósággal küzdők élik a mindennapjaikat, és azt gondolom, hogy az életvédelemnek egy nagyon fontos aspektusa ezeknek a pároknak a lelki kísérése is. Az a jelenlét, amiben ezeket a hullámvölgyeket együtt átvészeljük, és nem csak biológiailag, de lelkileg is edukáljuk, segítjük és kísérjük őket.
A pre- és perinatális gyászban érintettek megszólításánál különösen fontos a ne félj, nem ítéllek el lelki gyakorlat, amit ugye Máriáéktól tanultunk, vagy tanulunk, illetve nagyon fontosnak tartjuk azt a lelki gyakorlatokon kívül, hogy vannak olyanok, akik még nem érettek arra, hogy ezt csoportban vagy csoportos beszélgetésben esetleg előhozzák, feldolgozzák, ővelük lehet személyesen beszélgetni. Nagyon fontos az emlékhely, de erről majd egy kicsit később fogunk beszélni. Jó. Akkor a következő, az élet útja, ami egy olyan dolog, amit mi próbáltunk megszervezni, megalkotni. Ez egy olyan rendezvény sorozat, amit lehetőség szerint minden évben igyekszünk megszervezni, és az elsődleges célja az, hogy felkeltsük az érdeklődést, és lehetőségünk legyen az emberekkel beszélgetni, egy párbeszédet kialakítani. Nagyon-nagyon sokat segített a Meg nem született gyermekszobra, a Váratlan élet című film, a Szent Janka kiállítás ezeknek a programoknak a kialakításában. Igazából fontos volt az, hogy minden plébánián általában egy-két hétig ott maradtak ezek az alkotások, de mindig volt egy kiemelt nap, amikor odamentünk, előadást tartottunk, beszélgettünk róla. Fontos, hogy született egy emlékhely Kaposváron a keleti temetőben, ahol elmehetnek azok emlékezni, azok gyászolni, akiknek nem születhetett meg a gyermekük. És szemmel látható, minden évben elmegyünk halottak napja környékén megnézni, hogy mennyien látogatják és mennyien keresik ezt az emlékhelyet, mert nagyon fontos az, hogy legyen egy hely, ahova elmennek imádkozni, elmennek emlékezni, mert ezeket a gyermekeket nem tudták eltemetni.
Ennek a sorozatnak a tapasztalata volt az is, hogy a lelki adoptálás mennyire jó lehetőség, egyrészt az egymás hordozására, másrészt pedig akár egy prevenciós céllal is végigvinni az egyházmegyén. Az első évben csak akik regisztráltak és felvállalták, hogy elkezdik ezt az imasorozatot, több mint 350-en voltak. A következő tapasztalatunk ezzel az úttal kapcsolatban egy konkrét tanúságtétel volt, amit az egyik atya mesélte el számunkra. Az ő plébániáján megjelent egy édesanyja karján egy pár hónapos kisbabával, és azt mondta, hogy ez a baba annak kapcsán születhetett meg, hogy tavaly elkezdték a plébánián a lelki adoptálást. És másik nagyon szép gyümölcse ennek a sorozatnak, egy olyan közösségnek a a felnövekvése, akik szintén a lelki adoptáláshoz kapcsolódóan születtek meg az egyik kis településünkön, elkezdtek összejárni, hogy a lelki adoptálás imáját mondják hónapról hónapra, hétről hétre, és most már nagyon aktív élő közösségé váltak, kirándulást szerveznek, zarándoklatot, a környék plébániáit is összehívják, gyerekeknek rajzpályázatot abból, hogyha Marci tovább lép, akkor láthatjuk, hogy milyen alkotás is született.
És akkor még egyetlen gondolat, hogy a férfiak is érintettek, a férfiak is hordozzák a fájdalmat, és nagyon fontos, hogy a férfiakkal is foglalkozzunk, és rengeteg olyan lehetőség volt, ahol a férfiak segítettek a szobornak a mozgatásában, és érdekes aspektus volt, hogy ezt a szobrot egy jó mély dobozból kell kiemelni. Elég nehéz megfelelőképpen megfogni, és tehát bátorítottuk egymást, hogy nyugodtan fogd meg ott, ahol amúgy nem fognád meg, mert hogy valahogy ki kell emelni abból a dobozból. És tényleg a férfiak, akik megállnak a szobor előtt, és semmi többet nem mond, csak így megáll. Hát, igen. Ez azt hiszem nagyon-nagyon sokat elmond, és nagyon-nagyon mélyen elmondja azt, hogy mit él ő meg belül. Csak nem meri kifejezni, és nem meri elmondani. Bemutattunk néhány példát, hogy mi az, amit a hétköznapokban mi tudunk tenni, de nagyon fontos az, hogy nem kell hozzá pénz, eszköz, paripa, segítség, azt kell, hogy elkezdjük. És ami a mi tapasztalatunk, azzal, hogy elkezdtük az első programot, az első programon alakult egy olyan ember, aki segített a másodikba, és minél több programunk van, annál több segítő kéz lesz körülöttünk.
És bátorítunk mindenkit, hisszük, hogy ha mi mellé tesszük, akkor a Jóisten kipótolja, mi hiányzik, és fontos, hogy ezt megtegyük, mert minden megfogant élet ajándék. Köszönjük szépen a figyelmet!
Elhangzott műsorunkban Udvardiné dr. Tóth Lilla biológus, krétommódszeroktató és Udvardi Márton állandó diakónus előadását hallották, amely november 23-án hangzott el a Szegeden megrendezett életvédő napon. A felvételt a Szeged Csanádi Egyházmegyei Családközpontjának YouTube csatornájáról vettük át. Következő tematikus napi műsorunkat 17 órától hallhatják.